Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs stafétabot, amit hétről hétre a kezedbe adunk. Berkes Márton edző, életmódmentor műsora.
Szeretettel üdvözöllek benneteket a Váltózóna mai adásában. A vendégem nem más, mint Hovanyec Borbála. Szia, Bori, üdvözöllek itt a műsorban.
Szia, Marci.
Bori 15 évvel ezelőtt költözött ki Strasbourgba, és pszichoterapeutaként dolgozik, és az apropó, amiért elhívtam őt a mai adásba, azért, hogy beszéljünk arról, hogy az elmúlt egy évben milyen változások mentek végbe az életében, mert nagyon izgalmas dolgok történtek, önismereti és életmódváltás téren is, amióta őt ismerem egy családállításról, de ne is menjünk ennyire messzire, hanem kérlek, Bori, hogy akkor egy néhány mondatban mesélj arról, hogy mit érdemes róla tudni, hogy mit csinálsz pontosan kint Strasbourgban.
Tehát én 2005-ben mentem ki Strasbourgba, az Európai Emberi Jogi Bíróságon dolgozok azóta, és emellett elvégeztem egy pszichoterápiás képzést, úgyhogy most másodállásban pszichoterapeutaként is dolgozom. Tehát szerintem, ami ebben a témában fontos, lehet az, hogy már nagyon sokat dolgoztam saját magamon, és sok mindent meg is értettem a saját működésemből. Viszont a Marcival való munka ezt még tovább lendítette.
Említettem, hogy egy családállításon találkoztunk tavaly, amikor éppen itthon voltál személyesen, és egy pár gondolatot mondok arról, hogy mi is ez a családállítás, mert nem biztos, hogy minden hallgató tudja. A családállításról azt kell tudni, hogy egy Bert Hellinger nevű úriember találta fel, vagyis inkább talált rá, hiszen ezt már a természeti népeknél már ősidék óta használják ezt a fajta módszert, ezt a rituálét, amikor tulajdonképpen, mint egy élő szereplős játék, bár ez nem játék, hanem egy nagyon komoly módszer, amikor az történik, hogy különböző ősi kapcsolódásokra próbálnak fényderíteni, abból kigyógyulni, és ezen keresztül új utakat találni azok, akik részt vesznek egy ilyen folyamatban. Mindig van egy állító, aki a vezető segítségével hoz magával egy történetet, és a történetéhez ő kiválasztja a résztvevők közül azokat a szereplőket, akikről úgy gondolja, hogy megfelelőek lesznek arra a szerepre. És aztán ebből kialakul majd egy olyan dinamika, amit a szereplők a saját érzéseiken keresztül mozgatnak, és ebből általában szokott lenni valamiféle konfliktus, egy felismerés, és a végén egy olyan végkifejlett, aminek a végén lesznek gyógyító mondatok, és egy olyan felismerés, egy olyan lehetőség, ami után a főszereplő, aki az állítást hozta, egy új útra léphet az életében. Ugye, Bori, jól mondom?
Igen, így van. Esetleg annyit tennék hozzá, hogy ugye azt ismerte fel, tehát hogyha össze akarjuk ezt foglalni, hogy minden családnak van egy ilyen energiamezője, egy közös lelke, és hogy nagyon sokszor egy ilyen családállításon rádöbbenhetünk arra, hogy hiába dolgozunk mi például egyéni terápián egy bizonyos problémán, nem tudunk rajta túllépni, mert hogy igazából az nem hozzánk kötődik, hanem valahol a család dinamikájában van benne. És ezeken az állításokon ezeket tudjuk gyógyítani, például a női vonalban van egy törés valahol, vagy van egy olyan dinamika, egy olyan automatizmus, amit mi is folytatunk, és fogalmunk sincs róla, hogy miért. Tehát ez nem feltétlenül a gyerekkori traumához köthető például, hanem egész egyszerűen mindig is így volt. És hogyha ezt erre rájövünk, tehát hogyha ezt behozzuk a tudatunkba, akkor meg tudjuk gyógyítani, és mi is másképp tudunk utána élni, másképp tudjuk folytatni az életünket.
Mert hogy már tudunk vele valamit kezdeni, meg tudjuk fogni, és aztán utána tudunk vele dolgozni. Oké, tehát tavaly Kemény Péternek a családállításán találkoztunk. Beszélsz erről, kérlek, hogy pontosan mit is hoztál erre az állításra?
Igen, én egy konkrét kérdéssel érkeztem, hogy mi az én családi dinamikámba, ami meggátol abban, hogy egy harmonikus kapcsolatot tudjak kialakítani egy férfival, ahol nem csak az ő szükségletei érvényesülnek, hanem az én szükségleteimre is fordul figyelem, és ezek is tiszteletben vannak tartva.
Igen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy rálátást nyerünk arra, hogy hogy azt érezzük gyakran, én is éreztem azt, hogy évek óta így valamiért nem tudok megérkezni a megfelelő párkapcsolatba, és vajon mi lehet az oka, akkor érdemes lehet rám nézni ilyen módszerekkel is. Mi történt ott pontosan a folyamat során?
Egész pontosan, hogyha nagyon a részletekben nem szeretnék belemenni, akkor megvizsgáltuk, ezeken a családállításokon nem tudunk mindent megvizsgálni egyszerre, megvizsgáltuk, hogy anyukám oldalán mi az, ami ezt akadályozhatja. És megnéztük anyukám életét, nagymamám életét, illetve ezen az ágon a más nőknek az életét, hogy mi lehet az, ami akadályoz bennünket abba, hogy megérkezzünk. Igen, egy boldog, tiszteletteljes, építő párkapcsolatba egy férfival, vagy egy nővel.
Vagy egy nővel.
Így van.
Emlékszem egy nagyon fontos kulcsmomentumra, amikor te ott feküdtél a földön, és ha jól emlékszem, volt is valami akadály, akit valaki megszemélyesített, és hogy nagyon komoly kihívásaid voltak ezzel kapcsolatban. És nagyon érdekes volt, nekem ez volt az első családállításom, hogy már akkor abban a pillanatban, amikor te ott feküdtél a földön, már éreztem, hogy én elkezdek szereplőként belebonyolódni ebbe a történetbe, és behunytam a szemem, és azt éreztem, hogy kapcsolódnom kell veled, mégpedig olyan módon, hogy nagyon erős gyógyító energiát kezdtem el én meditációba a feléd közölni, és aztán érdekes volt utólag ezt megbeszélni, ugye, mert hogy ezt még nem tudtad, meg én se tudtam, hogy aztán mi lesz ebből. Mi történt utána?
Tehát én befeküdtem valaki mögé, aki az akadályt jelképezte, és akkor a Péter mondta, hogy hát, hogyha szeretnék az életembe haladni, akkor lehet, hogy ez így nem jó. Mit csinálhatnék, és ezek után ebből a pozícióból fölálltam, és elindultam a saját életem felé. Tehát ez tényleg egy nagyon szimbolikus mozzanat, amikor az ember egy fekvő csecsemő, vagyis magzat pozícióból feláll, és elkezd járni, mint felnőtt. És ekkor megérkeztem Marci elé, tehát eléd, elé, ami ugye egyáltalán nem volt egy számított dolog, tehát én nekem ez eszembe se jutott, annyira a saját szerepembe voltam benne.
Igen. És akkor ott Péter mondta.
Mondta, igen.
Tehát ott már úgy tűnt, hogyha véget érne a te állításod.
És én azt hittem, igen,
te is azt
hogy
hitted,
vége.
És akkor Péter mondott még valamit.
Hogy akkor most hívd be az ideális férfit ebbe az állításba, és hát ugye a Marci ott ült előttem, és teljesen egyértelmű volt, vagy te ott ültél,
igen,
előttem, és teljesen egyértelmű volt, hogy te vagy az. Tehát, hogy te fogod ezt eljátszani. Nem tudom, valahogy annyira magától jött az egész, annyira nem volt kiszámítva. Szerintem ez a nagyon fantasztikus ezekben a családállításokban, hogy nem lehet előre gondolkozni, fogalmunk sincs, hogy mi fog történni, kiszámíthatatlan. És hogy ott ültél előttem, számomra ez egyértelmű volt, hogy nem kell tovább keresni, nem kell még ezt túl gondolni.
És a legvégén emlékszem, hogy behívtál, én oda megérkeztem eléd, így kitártam a két kezemet, megfogtam a te két kezedet, és a végén volt egy gyógyító mondat, ami úgy hangzott, hogy...
Az én gyógyító mondatom úgy hangzott, hogy megengedem, hogy végre megérkezz az életembe.
Igen.
És utána neked is volt egy gyógyító mondatod.
Én azt mondtam, hogy békével, szeretettel, elfogadással érkeztem.
Így van.
Ez nagyon szép volt.
Igen, és ezzel lett vége, igen, az állításnak. Igen. Igen.
Milyen hatással volt rád ez az állítás, ez a folyamat?
Igazából a hatása nekem egy kicsit később kezdődött el, vagy mert utána volt több állítás is, hiszen itt minden résztvevő, vagyis hát majdnem minden résztvevő állít, és azokban az más állításokban is annyi mindent megéltem még, tehát nekem annyira gazdag volt ez a hétvége, hogy azonnal nem is fogtam fel, hogy mi történik. Azóta viszont az életem egy teljes átalakuláson ment keresztül, mindenféle szempontból mondhatjuk ezt így, amire egyáltalán nem számítottam, de nálam egyértelmű, hogy ez a családállítás tényleg egy mérföldkő volt, és ez nagyon sok mindent elindított.
Igen, ez egy nagyon intenzív 2,5 napos családállító hétvége volt, de utána hogyan is folytatódott a mi történetünk? Tehát mi még tartottuk a kapcsolatot sokáig, időnként beszélgettünk online, Zoomon, mert hogy te már utána visszamentél ugye Strasbourgba.
Így van.
És hogy nagyon, nagyon jó volt megosztani, hogy mi történt utána egymással, ki milyen nehézségeken ment keresztül. Nekem is volt ott egy elég erős magánéleti mélypontom, és hogy nagyon jó volt ebbe így beszélgetni és kapcsolódni veled.
Igen, megbeszéltük, hogy ki hol tart, és akkor egyszer csak jött az az ötlet, hogy megkértél, ugye akkor megírtál egy könyvet, aminek
igen,
úgy emlékszem, igen,
volt,
hogy a végén, tehát főleg át kellett olvasni, meg kértél több embertől véleményt, hogy ugye külső szemmel ez hogy néz ki.
Igen, ez az Életmódváltás csúcsra járat című könyv, ami akkor, hát az már nyár vége volt, amikor már elkezdett íródni, de inkább szeptember talán.
Inkább, igen.
Vagy tehát az már ősz.
Talán, ez talán októberben volt, megkértél, hogy nem olvasnék el belőle egy fejezetet, hogy elmondjam, hogy mit gondolok róla, mint ugye külső szemlélő, és miután elolvastam, és nekem, megmondom őszintén, minden elfogultság nélkül nagyon tetszett a könyv, pedig nagyon kritikus vagyok ilyen szempontból, tényleg. Ugye akkor beszéltünk, elmondtam, hogy mi lehetne esetleg változtatni, és mondtad, hogy akkor jutalomként, vagy hogy megköszönd ezt a szívességet, vagy odaadod ezt a könyvet ingyen, mint ugye ajándékot, vagy pedig egy ingyenes személyi edző alkalmat, vagy edzési igen, alkalmat online. Ajánlasz fel online. Így kezdődött a mi együttműködésünk, igen. Ugyanis én ezt a másodikat hát fogadtam el, vagy igen. Nem is tudom, ezt választottam.
Igen.
És akkor az első alkalom után már egyértelmű volt számomra, hogy szeretnék veled dolgozni hosszú távon.
Szuper.
Így.
Ugorjunk vissza megint egy picit az időben, hiszen te már több életmódváltáson túl voltál, több törekvésed volt. Itt mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy mi történt veled azokban az időkben, mert ugye én tudom ugye, hogy mi a történet, de hogy milyen kihívásaid voltak, és miért nem működött hosszú távon nálad.
Azért, mert ezek az életmódváltásra való törekvések mindig kampányszerűek voltak. Ez azt jelenti, hogy akkor 2 hónapig számolom a kalóriát, ami azt jelenti, hogy nem eszek gyakorlatilag, és minden nap 2 vagy 3 órát sportolok legalább. Tehát ez alatt a, ugye akkor, és egy, megszűnik a magánéletem, és minden más megszűnik, tehát a munka és a sport teszi ki a mindennapjaimat. Start 2 hónapig, amikor ugye valami történik, ez nem fenntartható számomra, vagy pedig belefáradok, de általában azért ért véget, mert valami történt, nyaralás például, és utána nem tudtam ugyanazzal a lendülettel visszatérni az életembe, és ezek után általában egy évig nem csináltam semmit, visszahíztam minden, sőt a dupláját annak, amit 2 hónap alatt lefogytam, majd pedig kezdődött az egész előről.
És ezt te kudarcként élted meg?
Igen. Igen, és főleg azért, mert egyszerűen nem tudtam másképp csinálni. És az utóbbi években már azt is éreztem, hogy bármikor, amikor jött erre a hajlam, hogy akkor most mint az őrült sportoljak és ne egyek, már nem mentem bele, mert hogy láttam, hogy ez nem az az út, ami engem ki fog vinni, illetve segíteni fog abban, hogy megérkezzek ugye a célomhoz, ahhoz, hogy megelégedjek saját magammal, azzal, ahogy kinézek.
És hogy ilyen durván kezdtél bele az életmódváltásba, mert hogy azért van különbség aközött, hogy valaki nem mozog, vagy nem aktív, és aztán megmondtad, hogy naponta akár 2-3 órát sportol, koplal, tehát hogy ezek elég szélsőséges állapotok, de hogy szerinted miért nem volt átmenet?
Én nagyon sokáig így működtem, szélsőségesen mindenben. Vagy a mindent, vagy a semmit, ez egy, mondhatjuk úgy, hogy személyiségtípus, most mindenféle diagnózis nélkül nem szeretnék ebbe belemenni, de vannak emberek, akik nagyon hajlamosak a szélsőségekre, véleménynyilvánításban is, tehát a dolgok vagy feketék, vagy fehérek, és ez nálam az utóbbi években kezdett el kialakulni az, hogy van átmenet, tehát nem csak fekete vagy fehér, hanem szétszálazódnak a dolgok, és a sportnál is így volt. Úgy szépen lassan elkezdtem megérteni, hogy az, hogy én most őrülten 2 hónapig megint sportolok, és nem eszek, annak semmi értelme nincsen.
Így van. És te azért nagyon sokat dolgoztál magadon, és hogyha így publikus, akkor elmondasz ezzel kapcsolatban néhány dolgot, hogy mik azok a változások, amiket ezen a téren meg tudtál élni, be tudtál hozni az életedbe tartósan. Hogy már ne ennyire a szélsőségekbe gondolok, hogy akár például az életmódváltás terén. Mi segített neked?
Nekem egyértelműen a pszichoterápia, illetve nagyon sokat meditálok is, és egyfajta belső megnyugvás. Tehát, hogy most én nem jelenteném ki, hogy most már a belső békét elértem, és megrendíthetetlen vagyok, erről szó sincs, de mondjuk úgy, hogy önmagammal sokkal inkább békében tudok élni, és emiatt, mivel gyakran megtapasztalom a belső béke érzését, sokkal nehezebb kilendíteni ebből, és ezért, amikor átmegyek a szélsőségekbe, sokkal tudatosabban rálátok arra, hogy na most benne vagyok egy szélsőségbe, és ez nekem már nem jó. régen, mivel egyáltalán nem ismertem ezt a belső nyugalmat, ezért a szélsőségek sokkal kevésbé voltak rám hatással. Úgy értem olyan hatással, hogy nem láttam át, hogy az nekem nem jó, szélsőségekben éltem. De most már mivel van egy nagyon erős tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy milyen csak jól lenni és békében, harmóniában önmagammal, ezért amikor átmegyek egy szélsőségbe, ott rögtön ugye kivillan a jelzőlámpa, hogy na, ez így nekem nem jó, éppen teszem magamat tönkre, mert ugye ez a napi 3 óra sportolás és 1000 kalória, az minden csak nem életmódváltás.
Így van, és azért talán ezt elárulhatom rólad, hogy te buddhizmussal nagyon mély szinten foglalkozol, és hogy ez a tudatosság, ez érezhető a szavaidból, a gondolkodásodból, hogy mi az, amit neked segített például a buddhizmus és a buddhista tanítások?
Egyértelműen, tehát a meditációban megtaláltam, amit mondtam, a belső nyugalmat, sokkal kevésbé szorongok, tehát én egy nagyon szorongó típus vagyok úgy általában, de ennél sokkal jobban szorongtam előtte, és ugye a szorongás is kiválthatja azt, hogy amikor benne vagyunk egy olyan periódusban, vagy egy olyan állapotban, amikor a szorongás az nagyon kicsúcsosodik, akkor hirtelen szeretnénk arra megoldást találni, és olyankor nagyon könnyű elmenni szélsőségekbe. Úgy szorongok, na akkor én most gyorsan elkezdek futni például, és akkor minden nap futok. Vagy akkor mostantól nem eszek semmit, vagy bármi más, tehát hogyha lehet ez más dolgokban is megnyilvánulhat, de az ugye a szorongást elnyomja olyankor, mert azt érezzük, vagy azt éreztem én, hogy na végre teszek magamért valamit. És mivel sokkal tudatosabb most már ez bennem, tudom, hogyha szorongok, akkor például inkább leülök meditálni, együtt maradok ezzel a félelemmel, ugye, ami ilyenkor megjelenik. Ez valahogy megtanított arra, hogy ne keressek már egy ilyen szélsőséges cselekvésben megoldást az éppen aktuális félelemre, hanem maradjak vele, és a megoldások úgy is jönnek maguktól. Csak ezek a megoldások, amik ugye nem kényszerből jönnek, általában sokkal messzebbre vívőek, és tehát behoznak egy harmóniát az ember életébe.
Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor igazából a szorongásra adott válaszod volt ez a túledzés, koplalás, tehát egyfajta, nevezhetjük ezt ilyen, hát nem szeretem ezt a szót használni, de hogy lényegében menekülés, vagy pótcselekvés talán.
Mondhatjuk tehát, így, igen.
Hogy a szorongásra ez volt az adott válaszod, és akkor te felismerted ezt, a működést, és akkor már így a szorongás pillanatában volt egy felismerésed, megálltál, és akkor tudtál kívülről tekinteni az adott helyzetre, elfogadtad, hogy most oké, ez van, és akkor megnézted, hogy mit lehet ez ügyben tudatosan másképp csinálni.
Igen, ezt mondhatjuk így, és de természetesen ez nem egyik napról a másikra alakult így, hanem évek, tehát most már a buddhizmus nekem körülbelül 10 éve benne van az életemben, tehát tényleg évek munkája kellett ahhoz, nekem, ez természetesen nem mindenkinek van így, de nekem tényleg nagyon sok munka kellett ahhoz, hogy szépen lassan megtanuljak másképp működni. Tehát a buddhizmusban nagyon sokat beszélnek arról, hogy új szokásokat alakítsunk ki, mert hogy az automatizmusaink azok valahol mégiscsak szokások, hiszen mindig is úgy csináltunk dolgokat. Ugye ezért nevezzük ezeket automatizmusnak, és hogy a buddhizmus azt mondja, hogy szépen lassan el lehet kezdeni másként csinálni, és lehet, hogy lesznek mindig kudarcok, mert aztán megint visszaesünk a régi mintába, nem baj, akkor leülünk, és újra elkezdjük. Mint hogy a meditáció is egy hozzá szokunk ahhoz, hogy sokkal tudatosabbak legyünk.
És itt előkerült egy olyan dolog, amivel szeretnék foglalkozni, hiszen számomra is egy olyan küldetés, és maga ez a beszélgetés is, hogy beszéljünk arról, amit sajnos széles körben a szakemberek is, főleg fitness körben hangsúlyoznak, hogy ha fogyni akarsz, akkor egyszerűen csak egyél kevesebbet, legyél kalória deficitben, de hát mint látjuk a te történeteden keresztül, azért ennél lényegesen sokkal többről van szó, és nem lehet ennyire leegyszerűsíteni egy életmódváltási folyamatot, hogy egyél kevesebbet.
Nem, egyáltalán nem, sőt, számomra az egyáltalán nem volt produktív, sőt, tehát amikor kevesebbet ettem, utána aztán átestem a ló túloldalára, és egy éven keresztül állandóan próbáltam kompenzálni ezt a kalóriadeficitet. Számomra ez azért nem fogysz, mert nincsen akaraterőd, és mert túl sokat eszel. Ez egy nagyon leegyszerűsített magyarázat. Szerintem emögött, tehát az ember egy sokkal komplexebb lény.
Így van, és szerintem túlságosan is ledegradálja az egyént.
Tehát, így van.
Tehát még egy újabb szorongást kelt abban, bűntudatot, aki szeretne ilyen irányba törekedni, életmódot váltani, fogyni, hogy hát ha csak ilyen egyszerű és én kudarcot valok, akkor én egy kudarc vagyok, egy...
Nincs akaraterőd.
Igen, semmi akaraterő. Egy rakás szerencsétlenség vagy.
Egy tehát, lúzer. Minden, igen.
Itt mestere az ember annak, hogy lehúzza magát, miközben meg szerintem nagyon nagy igény lenne arra, hogy ráébresszük mi szakemberek az embereket arra, hogy igenis itt sokkal mélyebb dolgokról van szó, és tök jó, hogy megvan a törekvés, de rá kell tudni nézni mélységében is, hogy vajon miért nem tudunk megérkezni abba az új testbe, abba az új fizikumban, amit mi szeretnénk elérni. És akkor itt át is kanyarodnék arra a témára, amiről mi ugyan hónapok óta beszélgetünk, hogy nálad is volt ugye egy családi minta, ami nagyon sokáig működött benned, és aztán ez összefüggött a barátnőddel is. Ezt megoszthatjuk a hallgatókkal? Hogy te miért nem tudtál megérkezni, miért nem érezted úgy, hogy szép lehetsz, hogy formás lehet, fit?
Ezt a családállítással kötném megint össze. Számomra akkor, tehát ez alatt a családállítás alatt az is kiderült, hogy a mi családunkban igazából a nők, tehát ez mind a két vonalon, apai és anyai vonalon is ott volt, valami miatt nem érkezhettek meg egy harmonikus kapcsolatba önmagukkal. És akkor itt ez mindenre kivetül nekem, hogy az ember boldog legyen például a munkájában, a párkapcsolatában, a testében, mennyire lehet szép egy nő, mennyire lehet intelligens. Ezt én élem meg így, tehát hogyha bárki az én családomból elmegy családállításra, egyáltalán nem biztos, hogy az ő számukra is ez fog kiderülni, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez az én megélésem. Valahogy én azt értettem meg a családi mintákból, hogy nálunk igazából egy nő nem lehet szép, elégedett önmagával, elégedett a testével, sikeres, és sikeres a párkapcsolatában, tehát és nem kell arra gondolni, hogy most akkor ez egy szupernő, aki mindenben sikeres, hanem csak harmóniában van önmagával. És hogy a férfiak túlságosan nagy helyet foglaltak el, és mondhatjuk úgy, hogy dominánsak voltak, és a nők igazából nem tudtak érvényesülni. És valahogy azt értettem meg a veled való munkában is, ugye, hogy heti kétszer dolgoztunk együtt, és rendszeresen beszéltünk az én megéléseimről, arról, hogy hogyan tudom betartani például azt, amire megegyeztünk, hogy mennyit eszek, mit eszek, stb. Hogy szépen lassan világossá vált számomra az, hogy mintha én nem engedhetném meg magamnak azt, hogy megérkezzek oda, ahol tényleg el tudom, nem csak, hogy el tudom fogadni önmagam, hanem ahol én saját magamat szépnek látom. Tehát, minthogyha valami meggátolt volna abban, hogy mint nő érvényesülhessek, és ez számomra azt jelenti, hogy meg vagyok elégedve önmagammal, tehát nincsenek rajtam azok a plusz kilók, amiktől mindig szenvedtem, érvényesíteni tudom önmagamat, nem blokkolok le minden szituációba, hogy nehogy kiderüljön, hogy adott esetben, hogy mondjuk intelligens vagyok, vagy ilyesmi, tehát hogy állandóan háttérbe kellett magamat szorítanom, emiatt a női minta miatt.
Milyen változásokat hozott az életedbe a velem való közös munka?
Ami nekem új volt a veled való munkában, már dolgoztam előtte is edzőkkel, de ami a veled való munkában teljesen más, az például az, hogy leültünk, és többször átbeszéltük az étkezésemet, ugye állandó mindenről, amit ettem, küldtem neked fényképet, és megbeszéltük, hogy azt az étkezést hogyan lehet átalakítani, megmondhat, hogy abban mi a jó, hogy abban mit kellene megváltoztatni, mivel tudnám pótolni, azt tudni kell, hogy én vegetáriánus vagyok, tehát hús-hal szóba se jöhet, és kerestél nekem olyan recepteket, amikkel a fehérje bevitelemet mindig lehetett szinten tartani, ugye, tehát amiben nincs se hús, se hal. Rájöttem arra, ez biztos mindenkinek nyilvánvaló rajtam kívül, de nekem nem volt az, hogy egyáltalán nem viszek be elég fehérjét, túl sok szénhidrátot eszek, és hiába lehetett mindenhol olvasni, a te segítséged nélkül én erre nem tudtam rálátni. Tehát anélkül, hogy tényleg elemeznénk mindegyik étkezésemet két héten keresztül. Ez nagyon-nagyon sokat segített, az, hogy az edzésben nagyon fokozatosan szépen haladtunk változatos gyakorlatokkal, és nem az volt, hogy na, akkor azonnal tessék 20 fekvőtámaszt megcsinálni, mert azzal fogysz, hanem ugye a törzs erősítésére nagyon sokat koncentráltunk, ami nekem, megmondom őszintén, teljesen megváltoztatta a képemet arról, hogy hogyan lehet edzeni, hogy hogyan kell edzeni. Tehát arra jöttem rá, hogy olyan tévhitben éltem azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne sportolni, és mit kellene enni, hogy az valami elképesztő, valószínűleg ezért sem sikerültek soha az én életmódváltásra való törekvéseim, és hogy azt láttam, hogy neked van egy szaktudásod, amiben most már 8 hónapnyi munka után, vagy mondjuk inkább 9, maximálisan megbízok, és látom, hogy ez nem csak két hétig tart, hanem egy hosszú távú munka során egyre többet tanulok tőled. Tehát ez tényleg, amikor az ember egy igazi szakemberrel dolgozik, ahogyan ez a pszichoterápiában, vagy bármilyen más területen így van, annak látjuk az eredményét.
Igen, és az eredményhez az is szükséges, hogy akivel én dolgozom, tehát ilyen esetben te nyitott legyél arra, hogy változz, és ne csak kibúvókat keres, mert ugye ezeket kihívásba is állítottuk, különböző ellenértékekkel, büntetésekkel, hogy tényleg meg legyenek azok a feladatok, el legyenek végezve, de hogy kellett az a fajta nyitottság, az a változásra való fogékonyság, ami benned elindult. És akkor itt menjünk is át arra a témára, visszautalva a családállításnak a záró jelenetére, ahol megérkezett a férfi az életedbe, ugye az én megszemélyesítésemmel, hogy itt is történt egy nagyon komoly változás.
Így van, és ezt szerettem volna én is hozzáfűzni még ahhoz, amit előzőleg mondtam, hogy amikor az embernek van egy stabilitás az életében, akkor ugye könnyebb az életmódváltás. Hát nekem nem volt. Körülbelül a 3. hónaptól, azután, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, teljesen felborult az életem. Tehát bejött a keresett férfi az életembe. Ezzel csak reklámozni szeretném a családállításnak a hatékonyságát, mert tényleg megtaláltam azt a férfit, akivel harmóniában és boldogan tudok együtt élni, illetve történt egy szomorú esemény is az életemben, az egyik legjobb barátnőm már addig is nagyon beteg volt, és az utolsó hónapjait élte februártól, májusban halt meg. Ez a két dolog teljesen felborította az addigi életemet, és mindezek mellett tudtunk edzeni heti kétszer, amennyire tudtam, betartottam az étkezéssel kapcsolatos előírásokat, és ami nagyon jó volt a veled való munkában, az, hogy amikor tegyük fel, le kellett mondanom egy edzést, mert azt már tényleg nem tudtam bele sűríteni abba a kórházba menés, a többi programba, akkor ez nyilván nem volt probléma, de amit én nagyon szeretek a veled való munkában, az, hogy megengedő vagy, ugyanakkor szigorú. Tehát oké, ezt most lemondtad, de akkor mikor lesz a következő edzés? Tehát nem hagyod, hogy elveszek, mert ez én nekem hajlamom lenne erre.
Igen, hogy egy utánad ilyen... is nyúltam többször, hogy mi újság.
Igen, hogy egy ilyen nagyon sűrű időszakban teljesen elfelejtsem az edzést, hiszen vannak prioritások. Hogy ilyenkor mindig mondtad, hogy oké, Boris, semmi baj, mikor edzünk legközelebb? Hol vagy, hova tűntél? Tudom, hogy nehéz neked, de edzünk. Tehát ott van, ez egy ilyen jó anya, jó apa szerep, támogató, ugyanakkor megtartó.
Igen, éreztem, hogy egy pici teret kell neked adnom ebben a nehéz időben, és itt természetesen az a legfontosabb, hogy érezd azt, hogy itt vagyok, van figyelmem, még véletlenül se bírállak, vagy nem teszek semmiféle olyan megjegyzést, ami miatt rosszul érznéd magad, hanem elfogadtam, hogy ez van, tudom, hogy neked ezen át kell menned, de egyébként, ha meg itt vagyok, akkor számíthatsz rám, és segítek. És hogy tök pontosan. Jól működött ez közöttünk, nagyon örültem én is.
Pontosan, mert hogyha nyomást éreztem volna, akkor biztos, hogy abba hagyom.
Igen.
Mert már több nyomással nem volt szükség, viszont ez így tök jó volt, mert és azóta is együtt dolgozunk, és hát tudjuk, hogy az élet folyamatosan változik, és az életmódváltást ahhoz is kell igazítani, ahogyan az életünk változik, és nem minden nap ugyanolyan, nem tudjuk minden nap ugyanúgy megtartani az előírásokat, de hogy ez nem baj, mert hogy szerintem az életmódváltás pont arról szól, hogy be tudjuk illeszteni ebbe a folyamatosan változó és rohanó világba, amiben mindannyian élünk.
Ez egy nagyszerű záró gondolat. Még egy dolgot kérek tőled, hogy mit üzennél útravalónak azoknak, akik most szeretnének belevágni az életmódváltásba, és mondjuk hozzád hasonlóan mondjuk egy évvel ezelőtti állapotodban vannak, és szeretnének előrébb jutni?
Szerintem mindenképpen fontos szem előtt tartani azt, hogy mindig van remény. Tehát akárhány kudarc is van a hátunk mögött, az nem azt jelenti, hogy a következő is kudarc lesz egyáltalán. Tehát az az állandó változás, amiről egyébként a buddhizmusban is nagyon sokat beszélnek, pontosan azért jó, mert a dolgok bármikor megváltozhatnak jó irányba. Semmi nincs leblokkolva, semmi nem egy stabil dolog. Ez az egyik dolog, ez az életemben ez pontosan így történt. Hát én mindenképpen tudom ajánlani, hogy a Marcival dolgozzatok, de hogyha erre nem mindenkinek van lehetősége, akkor ami nagyon fontos szerintem az, hogy amennyire lehet saját magatokat tiszteletbe tartva próbáljátok ezt az életmódváltást bevezetni az életetekbe. Kis lépésekkel, ugye, önbírélet, ítélkezés nélkül.
És ne féljetek bármiféle szakember segítségét így kérni, van. És nem feltétlenül edző, vagy táplálkozási szakértő, hanem mondjuk lehet ez önismereti módszer is, vagy akár pszichoterapeuta, mint aki te is vagy, ugye?
Így van. Hogyha nagyon nem megy, akkor szerintem pszichoterapeuta segítségét, pszichológus pszichoterapeuta segítségét is lehet kérni, hogy megnézzétek, hogy mi az, ami megakadályoz, mert nem azért nem tudtok lefogyni, vagy bármi más, mert nincs akaraterőtök. Ez egy nagyon leegyszerűsített dolog.
Még azt mondd el, kérlek, hogy te magyar ügyfelekkel is dolgozol? Egyébként vannak magyar klienseid Strasbourgból?
Nincsenek. Strasbourgban nem olyan nagyon sok magyar él, akik ott élnek, azok közül sokat ismerek személyesen, tehát ők nem járhatnak hozzám. Viszont Skype-on is vállalok munkát, tehát hogyha valakit érdekel, akkor nyugodtan.
Hol találnak meg téged? Hol érhetnek utol?
Például Facebookon fent vagyok, tehát Hovanyec Borbála.
Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm, Bori, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas történetet ismerhetünk meg a te előadásodban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk jövő héten a Változón a következő adásával. Sziasztok!
Én is köszönöm. Sziasztok!